Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Barna Emiliával beszélgetek, szociológussal, populáris zenekutatóval, a BME Szociológia és Kommunikáció tanszékének a docensével, és az eddigiekben arról beszéltünk, hogy hogyan válik egy tulajdonképpen egy lázadó, elitellenes vagy ellenkultúrának hívott folyamat vagy fejlődési irány, így a szórakoztatóipar meg a biznisz részévé, de hát a jövetelünk célja csak részben volt ez, mert amiről szintén beszélni szerettünk volna, az az, hogy a populáris zene, vagy a popkultúra hogyan szegődik mondjuk egy politikai kommunikációnak, vagy egy hatalmi elitnek a részévé, kiszolgálójává, éppen abból a felvetésből indul, vagy azért ez alapvetően valaminek ellenében szokott létrejönni? Mi a mozgatórugó itt, ha beszélhetünk ilyenről?
Igen, tehát egyrésztről ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy egy-egy társadalmi csoport törekvéseinek, helyzetének a kifejezése is a zene, de hogy ennél sokkal direktebben is tudunk arról beszélni, amikor kimondottan egy mozgalom, vagy alulról induló építkező társadalmi mozgalom, vagy pedig fölülről, tehát a hatalomban lévő a hatalmi elit, vagy politikai szereplők, akár kormány oldalon, akár ellenzéki szereplők, politikai, kimondottan mondjuk kampány célokra használnak fel populáris zenét, zenei stílusokat, tehát elég sok féle idézőjelben használatot.
Jó, de egy valami kell hozzá, bocs, hogy belevágok, de ugye valószínűleg azért a népszerűség, tehát az, hogy milyen mennyiségű népet tud megszólítani, igen, az kell
abszolút
ahhoz.
Abszolút, így van, tehát egyáltalán nem véletlenszerűek a választások, mármint a zeneválasztás ilyen szempontból, és hát most tudnék, vagy mondok szívesen magyarországi példákat, mert hogy ezt így vizsgáltuk, hogy volt egy olyan kutatásunk, ahol kimondottan a populizmus, populista képzetek, ideológia, beszédmód megjelenését vizsgáltuk a mainstream magyarországi populáris zenében, és akkor itt néztünk olyan példákat, amikor Ákos mondjuk a legjellegzetesebb példa, amikor egy zenei előadó vállaltan kiáll a kormány beszédmódja, illetve politikai programja mellett, illetve a kormány egyes szereplői mellett is.
De ezek egyéni megszólalások többnyire, tehát ezek most nem a művészete ilyen értelemben, bár ott is lehet talán találni, de nem ez a jellemző.
De épp ezzel akartam folytatni, hogy és például az ő esetében, és ezt nem is általánosítanám, mert mondjuk ő tényleg egy ilyen jól meghatározható, vagy jellegzetes szereplő ilyen értelemben, de hogy ilyenből nincs feltétlenül sok, de hogy a zenéjében is, és még a tehát különböző zenei stílus jegyekben is, és a szövegvilágban is nem nagyon direkten, tehát soha nem ilyen direkt politikai programként, de hogy olyan képeket használ, ahol akár a hazaszeretet, akár az idézőjelben tradicionális férfinői szerepek, és ennek a megőrzésnek a fontossága, akkor egy...
Ez a bizonyos hát principium, ugye?
Igen, principiumok, igen. Illetve ez az egész ilyen válságérzet, hogy valamiféle globális válsághelyzet van, vagy ilyen majdnem forradalmi helyzet, külső fenyegetés, és akkor erre valahogy reagálnunk kell. Ezek nagyon ott vannak a dalaiban, de egyébként a legutóbbi albumán még direktebben, mondjuk a transzneműség és ilyen politikai. Tehát hogy azért látszik, hogy leköveti, és egyre valahogy így a karrierjében egyre tudatosabban a kormány által tematizált, vagyis hát politikai témákat vagy kérdéseket. De vannak olyan zenekarok vagy előadók, ahol azért ennél sokkal finomabb, tehát nem, egyrészt nem feltétlenül állnak ki direkten interjúkban, politikai oldal mellett, de hogy azért úgy látszik a megint csak dalszövegekben valamiféle ilyen finom igazodás, tehát az előbb már említett témák megjelennek máshol is. De hogy az is van, ugye, hogy konkrét, akár, tehát ami egy ilyen jellegzetes használata a zenének, az az, amikor emléknapokra, nemzeti ünnepekre, tehát például volt az 56-os 60 éves évforduló 2016-ban, amikor
Ez Szabadországért.
Igen, azt akartam mondani, hogy a Magyarország halszagúként elhíresült egy Szabadországért című produkció elkészült, tehát tényleg jellegzetes az, hogy úgy készítik, hogy akkor ez egy olyan együttműködés, ahol különböző zenei stílusoknak a képviselői vannak jelen. Tulajdonképpen a sokszínűség az mindig ott van, tehát ez egy ilyen fontos eleme, hogy vannak roma zenészek, vannak férfiak, nők, rockzenészek, népdalénekesek, popzenészek, mindig fontos, hogy vannak határon túli magyar zenészek is, tehát hogy így földrajzi értelemben is a történelmi Nagy Magyarországot reprezentálva, és akkor ebből volt jó néhány. De egyébként aztán ezek nem feltétlenül, tehát hogy az a paradoxon, hogy nem feltétlenül válnak népszerű slágerre, mint hogy ez ebben az esetben sem történt. A barackfás
is. De ezek, hogy mondjam, nem tudom, hogy ez a jó szó, ezek ilyen programszámok, vagy megrendelt opuszok. Vannak alkotók, akik személyükben felvállaltan kormánypártiak, akár emblematikus figurák, Pataki Attila, Győzike, Beatrice, vagy hát nem is Beatrice, Nagyferó személyben, de a zenei munkásság, tehát a rajongó tábor, azt nem lehet azt mondani, az eddások mondjuk igen, ilyenek, vagy igen, a Beatricések ilyenek.
Igen, az megint egy más kategória. Hát itt az van, hogy itt azért azt is lehet feltételezni, vagy hát ez nem feltételezés, hanem nyilvánvalóan származik komoly materiális előnye valakinek, és most nem csak konkrét pénz, de hogy fellépési lehetőség, akkor, hogyha jóban van kormánypárti erőkkel, és hát különösen az olyan előadók esetében, vagy szerzők előadók esetében, akik már sok évtizede igyekszenek egy karriert fenntartani, nem feltétlen könnyű, tehát azért a zeneipar se a régi előadóknak, se egyébként az induló fiatal előadóknak egyáltalán nem egy könnyű terep, nagyon-nagyon nehéz a zenélésből megélni, a zenészek nagy része ma Magyarországon nem tud megélni csak a zenélésből.
Azt hiszem, hogy máshol se.
Hát igen, nyilván nem ez az egyetlen terület, amire az érvényes, de hogy...
Jó, értem, hogy ez az ország, nem azt mondja, mások sem tudnak abból megélni, azt hiszem,
igen,
hogy egy
igen, értem.
Közepes német zenekar se biztos, hogy vagyokat
igen, teszem. Igen. Tehát egyértelmű, hogy nem csak Magyarországon, de hogy ezt akarom mondani, hogy egy nagyon versengő pálya, és igen, hogyha kap egy előadó jó lehetőségeket, akkor nem biztos, hogy nemet fog mondani akkor sem, hogyha a kompromisszumokkal jár.
Annyiban hát kukacoskodom, vagy behozok egy másik szempontot, hogy az ellenzékiségből is lehet igen, jól profitálni, tehát azért, ha a legnépszerűbb mostani fiatal előadókat nézzük, Krúbi, Azaria, nem biztos, hogy tudnék harmadikat mondani, lehet, hogy tudnék, azért, hát vagy Csúrancseppen, ugye ez egy igen, önálló beszélgetés lehetne, azért abból is lehet profitálni, igen, ha az ember odamond.
Igen, abszolút. És igen, érdekes, hogy azért erről lehet vitatkozni, és én általában ebben egy kicsit szkeptikusabb szoktam lenni, hogy akkor ezek az odamondások, ezeknek valóban van társadalmi mozgósító erejük, vagy tehát, hogy én igazából azt gondolom, hogy ezek inkább...
Hogy ha te egyáltalán ezt mondod?
Igen, legalábbis olyan értelemben, hogy akkor valamiféle hosszú távú hatása, vagy politikai mozgósító hatása lenne. Tehát egy kicsit azért én ezeket inkább ilyen pozícionáló gesztusoknak látom. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne lennének őszinték, vagy ilyesmi, de hogy
hát,
tehát ez sem eredeti gondolat, de hogy szelepként működnek.
De ezt mondták, ugye sajnos nem fogom tudni felidézni, de te talán igen, a Majka új számára, hát biztos a Dopman mondta, hogy ugye most ebből lehet jól profitálni, az ember oda mond, tehát hogy számításból mond oda, ugye valamilyen kritika volt?
Igen, hát én nem ezt mondom, csak hogy önmagában egy-egy ilyen gesztusnak nem biztos, hogy van felforgató ereje.
Igazából nem az szokott az lenni, állítás. És most csak hangosan gondolkodva, hogy azért amikor valamilyen popkulturális teljesítménynek tényleges hatása, tehát felforgató ereje van, akkor az azért az valami újat szokott mondani azon kívül, hogy most rettenetes ez a rendszer, és már meg kell itt fulladni, tehát ennél valami újszerűbbet, hiszen azért unikálisnak is kell lennie.
Hát igen, és akkor azok a példák, amikkel indultunk, most megint akkor visszautalnék a beszélgetés elejére, ott tényleg formai, esztétikai értelemben is mindig valami teljesen új, tehát hogy valami forradalmi dolog történt, bocsánat, hogy ilyen nagy szavakat használok, de hogy ezek tényleg zenei értelemben is forradalmi új stílusok voltak, és itt ilyenről igazából már nagyon régóta nem tudunk beszélni, és ezt nem csak Magyarországra értem, hanem valahogy úgy tűnik, hogy a populáris zenei mainstream nagyon sok színű, tehát nagyon sok mindent integrálta az évek vagy évtizedek során magába. Ha megnézzük ma is most így a globális populáris zenei mainstreamről beszélek, akkor a legnagyobb slágerek sokszor pop, R&B, rebbetétekkel, rockzenei és elektronikus zenei is, tehát hogy nagyon sok történetileg teljesen eltérő társadalmi bázissal rendelkező irányzatot olvaszt magába, de hogy azzal, ahogy magába olvasztja, az egész tényleg megszelídül, vagy hogyha egy kicsit, vagy egy fokkal kritikusabban akarom mondani, akkor ki is üresedik, tehát hogy pont a társadalmi konfliktust veszítjük el.
Tehát kérdés, hogy egy pop számnak kell-e végül is kivinni az embereket az utcára, vagy nem?
Igen, nyilván nem az a társadalmi funkciója. Igen, viszont az a kérdés, hogy mi az, ami kiviszi az embereket az utcára, és hogy ezt jelen pillanatban mondjuk a zenei műfajoknál nem nagyon látom, legalábbis globálisan ez valószínűleg nem érvényes, de mondjuk most akkor visszatérve Magyarországra ezt egyáltalán
nem. És hogy látod azt, amikor egy-egy zeneszám, és nem vagyok egy nagy zenei szakértő, tehát most a stílusokban nem fogok tudni nagyon belemenni, a szövegre viszont mindig azért nagyon oda figyelek, amikor egy-egy szám, ami lehet, hogy nem annyira polgárpukasztó zenei stílusát tekintve, de mégis meghatározóvá válik egy valami időszakban vagy mozgalom számára. Mondok kettő példát, ami hirtelen eszembe jut, az Elviszem magammal, például, ami tudom, hogy alapvetően egy Erdős Virág vers, de mégis azért azt gondolom, hogy egy helyzetet nagyon szépen lefedett, és mind a mai napig, ha megszólal, az szerintem igazodik az ember lelki világához. Vagy a másik, ami tök más világ, hogy ez a Grund, ami vagy a Pál utcai fiúknak a vonatkozó száma, ami meg szintén egy ellenzéki megmozdulásnak lett tulajdonképpen egy himnusza, független attól, hogy mennyire polgárpukasztó akár a zenei, akár a szövegvilága.
Mi volt a kérdés, igen?
Azt, hogy ezek, ha azt mondjuk, hogy a maga a stílus nem annyira újszerű, nem vezényi utcára az ember, de hogy mégis van ilyen típusú megnyilvánulás is, amikor egy dal, az himnusszá válik tulajdonképpen.
Igen. Mi is vizsgáltunk egy példát, csak mi a másik oldalon, a Nélküled az, ami...
Beszéljünk picit ilyen, arról,
igen,
szerintem az...
Egy ilyen nagyon izgalmas pályát futott be, és sok tény, tehát hogy tényleg mi is ezt a kérdést tettük fel, hogy egy egyébként nem feltétlen, tehát hogy a zenei formából nem megmagyarázható, hogy miért pont ez lett az a zeneszám, még úgy önmagában a szövegből se, de hogy alapvetően egy viszonylag egyszerű rockballadáról van szó, amit elég könnyű énekelni, de egyébként van olyan része, amit nem is annyira könnyű, tehát hogy még az sem magyarázza feltétlenül, de hogy ez 2007-ben jelenik meg először, és később válik csak, hát így a 2010-es évek során fokozatosan foci himnusszá, és aztán, tehát hogy egyrésztről van egy tehát hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy a lelátókon és először a Dunaszerdahely csapatnak a himnuszává válik, és aztán a sport közvetítéseken keresztül elkezdik máshol is, más lelátókon is énekelni. Nagyon fontos szerepe van a YouTube-nak például abban, hogy ezek a felvételek elérhetővé válnak, és például olyan intézményeknek is, mint iskolák, mikor Patakfavi Círják Ágnes kolléganőmmel végeztük ezzel kapcsolatban a kutatásunkat, akkor beszéltünk például olyan könyvtáros nővel, aki az ottani egy vidéki iskolában az iskolai ünnepségeket szervezte, és akkor hogy hogyan vitte be ezt a dalt az iskolába, és akkor az iskolában a kórus ezt énekelte. És ez nagyon sok iskolában megtörtént, tehát hogy az iskola mint intézmény, és egy ilyen fontos közvetítő volt. És valószínűleg a sport asszociáción keresztül, de hogy egyszerűen valahogy tényleg elkezdték ezeket a leghétköznapibb helyszíneken, kocsmákban záráskor énekelni, megjelent esküvőkön. Tehát, hogy tényleg ugye a hétköznapokban, és akkor ilyenkor mindig, tehát, hogy ez lekövethető például abban is, hogy a zeneszöveg adatbázisban, ott meg lehet nézni, hogy mik a legnépszerűbb dalszövegek, és éveken át gyakorlatilag én akárhányszor néztem, mindig ott volt a Nélküled jellemzően a legtetején. Tehát ez azt mutatja, hogy ugye mindig keresik az emberek a szöveget, hogy tudják énekelni. Tehát hogy tényleg gyakorlatilag egy népdallá vált ugye ebben az időszakban a 2010-es évek közepén, és aztán tulajdonképpen csak ezután történt meg az, hogy maga Orbán Viktor is volt, hogy ez már a Covid alatt volt, de hogy ezt a zeneszámot kiposztolta a Facebook oldalán, tehát hogy tulajdonképpen legitimálta a dalt is, és maga a zenekar is egyébként elsősorban a Nélküled sikerén keresztül vált tulajdonképpen legitim, mainstream zenekarrá, olyan megjelenésekkel, meg olyan lehetőségekkel, amiket korábban nem kapott.
Ez oké, azon gondolkozom, ugye ez az Ismerős arcok című, hogy ezzel van szó, ami ugye egy masszívan jobbos nemzeti érzelmű rockként definiálta magát, de a dalszövegbe, én nem tudnék egy félsort se idézni belőle, de műsor után majd meghallgatom, abban nincsen ilyesmi. Tehát, hogyha ezt a szöveget a Bródi János írja, akkor mondok egy másik példát is, utána visszatérhetünk ide. A Most múlik pontosan is népdallá vált. És lelátók nem éneklik, mert nem, nincs benne indulószer, vagy ilyesmi, de a Csík együttes, meg től kezdve, tehát iskolai kórusok biztos, hogy benne nagy éneklik. Én is tudom harmonikán játszani, tehát hogy oké, de mégis azért itt benne van az, hogy ez a jobbról jöttünk.
Igen, hát persze részben abban egyetértek, hogy ez onnan is jön, hogy a zenekar melyik szubkultúrában vagy szubkultúrán keresztül kezdte el saját magát népszerűsíteni, vagy kapott először lehetőségeket a 2000-es években. De azért szerintem, tehát az egyvérből valók vagyunk, ott a vérre történő hivatkozás, azért szerintem az egy ilyen erős jobboldali konnotációkkal rendelkező sor, és a Most múlik pontosan van azért egy ilyen sor szerintem furcsán hangozna, vagy tehát, hogy azért ilyen értelme van különbség, de
nem,
igen,
nem
azzal a részével egyetértek egyébként, hogy nem, tehát, hogy egyébként például pont mi is vontunk ilyen párhuzamokat, hogy azok a költői képek, amiket használ a Nélküled is, és sok Bródi János vagy Kon Zsuzsa dal, olyanok, amiknek Bródi a szerző, egyébként nagyon-nagyon hasonló képeket használnak. Hát, tehát egyes Kon Zsuzsa szövegek tényleg gyakorlatilag nem feltétlenül tudnánk eldönteni, hogyha nem ismernénk, hogy most ezt Ákos írta, vagy Kon Zsuzsa. És pont ez az érdekes, hogy részben amiket a populista beszédmódhoz tudunk kapcsolni, tehát ez a nem ugyanoda helyezi magát, de hogy mégiscsak így a mi és ők logika az, hogy válság van, és forradalmi helyzet, és kívülről fenyegetettség, ezek a képek ott vannak.
Picit biztos magyarázhatja a részben ezt a dolgot, hogy azért az illés és a fonográf, mert azért a koncsos dadaloknak a nagy része és alapvetően a Brody szerzemények, igen, ugye a népzene irányából és a népzene és a rock elegyítéséből jöttek, és innentől azért már tényleg egy tőről fakadhatnak.
Igen, így van. Igen, pontosan.
Mi a helyzet, aztán a rádió verziónak már végére érünk, és majd átmegyünk az online podcast felületre. A Gimes együttes jut még eszembe, ami szintén mondjuk így az ismerős arcoknál egy picit talán puhább, de az is egy ilyen ideológiailag sokaknak igazodás jelentő valami.
Igen, igen, itt is azt gondolom, hogy itt azért tehát, hogy megint csak nem elég magukat, a dalokat vizsgálni, hanem egyszerűen azt a mindazt a kontextus, tehát hogy most az eseményektől elkezdve, hogy milyen fesztiválokon jelennek meg, ott milyen közönség van, hogy mi az az akár most a táncház mozgalomra, hogyha gondolunk így annak a, ez egyébként szintén nagyon izgalmas történt, sok évtizedes történet.
Ami egy ellenzéki vonulat volt.
Igen, és hogyan válik belőle egy, vagy igen, részben gyakorlatilag a jobboldali szubkultúrához kapcsolódó intézmény, vagy szintér. Szóval, hogy igen, meg kell nézni ezeket a szintereket, ezeket a használatokat, azokat a helyszíneket, és módokat, ahogy a közönség jelen van, és használja ezeket a zenéket.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, legalábbis a rádió változat. Barna Emília, szociológus, populáris zenekutató, a BMS Szociológia és Kommunikáció Tanszékének a docense volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzzunk ezen a ponton, mert Emiliával folytatjuk a beszélgetést az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel a populáris zene és akár a politikai kommunikáció kapcsolata, az jöjjön velünk tovább oda, de itt elköszönöm most ez a műsor és Böhm Kornél.